Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Miért fontosak az életünkben a történetek, mit tanulunk belőlük, milyen érzelmeket váltanak ki belőlünk, milyen emberré tesznek minket? Olea Andrea interjúja.
Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élményekké alakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk. Másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezekhez a dolgokhoz, és új rendszert építsen fel belőle, hogy hogyan működik tulajdonképpen ugye ez a narratív gondolkodás, ami ennek a könyvnek a fő témája, vagy hogy milyen előnyei vannak, és hogy miért alkalmazzuk ezt a narratív gondolkodást.
Az agyműködésről sok mindent megtudunk egyébként?
Nem megy el nagyon szakmai irányba, ami az idegműködés és az agyműködést illeti, tehát ez egy olvasóbarát könyv, ebből a szempontból nincs szükség hozzá olyan háttérismeretekre, amikkel az átlagember nem rendelkezik, és nem is terhel túl minket ebben a témában, vagy ebben az irányban, hanem sokkal életközelibb, és ezért sokkal könnyebben követhető laikus olvasók számára is.
Akkor nézzük, mi a narratív gondolkodás, és mi a jelentősége? Szóval miért kell nekünk erről egyáltalán tudnunk?
A narratív gondolkodás az lényegében a történetekben való gondolkodást jelenti. Tehát azt a képességünket, hogy képesek vagyunk mindent egyfajta történet részeként felfogni. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket. Ezeket az érzelmeket ő narratív érzelmek nevezi, de erre majd később szerintem ki fogunk térni részletesebben is. És hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, tehát több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem. Már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés. Másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e a valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul-e a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
Mindez gondolom csak így átvillan az agyunkon, tehát hogy ez a másodperc tört része alatt. Az ember, amikor néz egy filmet mondjuk, akkor nem veszi végig, hogy majd ez lehet, hanem csak az ismeretei alapján néhány variáció fölmerül benne.
Persze, ugye az agyunk egyik nagyon fontos feladata, hogy így folyamatosan monitorozza a környezetet. bennünket, hogy milyen körülmények állnak fel, mi minden történik körülöttünk, és ebből megpróbáljon előrejelzéseket megfogalmazni, hogy mi az, ami várható, hogy fel tudjunk készülni minél több élethelyzetre. Erre hozza a szerző példának azt, amikor ugye autót vezetsz, és valamit így észlelsz a szemed sarkából, és felkészülsz rá, hogy meg fog mondjuk valaki előzni, és már is erősebben fogod a kormányt, nem tudom, megemelkedik a pulzusszámot, stb. Tehát, hogy folyamatosan figyeljük, hogy mi történik körülöttünk, nyilván nem csak ilyen helyzetekben, mint az autópályán vezetés, hanem mindig. Viszont ugye óhatatlanul csúsznak be hibák, egyrészt azért, mert nem minden következtetésünk helyes, másrészt meg azért, mert a környezetünk folyamatosan változik. Úgyhogy figyelemmel kell kísérnünk a dolgok alakulását, és korrigálnunk kell ezeket a predikciókat. Erre meséli el azt a történetet, hogy amikor a lánya egyik nap hazajött az iskolából, látta rajta, hogy rossz kedvű vagy ideges, már nem is emlékszem pontosan, és megkérdezte, mi a baj, és hogy a lánya mesélni kezdett, a történet minden egyes pontján valamiféle feltételezéssel élt, hogy hogyan fog folytatódni a történet, és ugye ezeket a feltételezéseit állandóan hozzá kellett alakítani a valósághoz, ahogy jöttek az információk a lányától. Egyes lehetőséget ugye ilyenkor az ember elvet, mert már megvalósultak, más lehetőségeket kizár, mert hogy olyan fejlemény volt a történetben, ami lehetetlenné teszi a megvalósulásokat, és új feltevéseket is dolgozunk ki, hogyha úgy alakul a történet, hogy most már egy újabb lehetőség is elgondolhatóvá vált.
Ennek a mechanizmusnak egy bizonyos pontja az, amikor viszont sztereotípiákban gondolkodunk, vagy címkézünk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ez a személy ilyen, ez a helyzet az, és nem is akarunk tovább
lépni.
Igen,
így van. Főleg a személyeknél jellemző az ránk, hogy hajlamosak vagyunk őket egy identitáshoz rögzíteni, pontosabban egy identitást hozzájuk rögzíteni. Ez így nagyon rosszul hangzik, de nem mindig rossz. Ugyanis van haszna is, mert ebben az esetben kiszámíthatóvá válnak az emberek számunkra, és így nagyjából tudjuk, hogy mire készüljünk. El tudjuk tervezni a jövőbeli tetteinket, mert sejtjük, hogy ők mit fognak tenni, hogyan fognak viselkedni bizonyos helyzetekbe. Tehát, hogy azt előre tudod, hogy mondjuk a kollégád, akit jól ismersz, hogy fog reagálni valamire, vagy az, hogy hogy viselkedik ugye egy piaci kofa, ez a példa szintén a könyvből származik, vagy mondjuk egy ork, hogy viselkedik Tolkien regényébe, mert hogy tudod, hogy mire számíthatsz vele kapcsolatban. Viszont mindenképpen megvan az a veszélye, hogy ezek a fajta identitás rögzítések reduktívak is, tehát egy tulajdonságra szűkítünk le, vagy korlátozunk egy emberi lényt. Tehát nem azt mondjuk, hogy autizmussal élő, hanem azt, hogy autista. Nem azt mondjuk, hogy mondjuk valamit most elrontottam, hanem azt mondjuk, hogy egy nulla vagyok. Vagy nem azt mondjuk, hogy elkötelezett vagyok valami iránt, hanem kijelentjük, hogy feminista vagyok, vagy Bayern szurkoló vagyok, vagy Fradi Drucker vagyok, teljesen mindegy, milyen példát mondok. Tehát mindenféleképpen beszűkítjük a személyiséget, ami hát ugye, amit mondtál, címkézéshez és katujázáshoz is vezethet, ami nem túl szerencsés nyilván, és utána elvárásokat támasztunk ezek alapján, a címkék alapján másokkal szembe. Azt várjuk el, hogy annak az identitásnak megfelelően viselkedjenek, amit mi húztunk tulajdonképpen rájuk, és ha nem így tesznek, akkor felháborodunk. Tehát valamilyen szinten kompromisszumképtelenné tesz minket ez a fajta gondolkodás.
Szerintem az egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk. Hol lehet itt kockázat?
Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy ma nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gombnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodását, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességét, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne. És ugye a nagy előnyeit is elveszítenénk, tehát nem szerezhetnénk tapasztalatokat mások történetei révén. Erre kiváló példa, hogy mondjuk nem kell megfognom a forró sütőlapot ahhoz, hogy tudjam, hogy csúnya égési sérüléseket lehet vele szerezni, mert mások már megtették előttem, és ezek a történetek eljutottak hozzám. Vagyis egy ember tapasztalatai sok ember tapasztalataivá válnak. Illetve ugyanígy nem tudnánk tervezni a jövőt, hiszen ahogy előbb beszéltünk róla, ugye az agyunk folyamatosan előrejelzéseket készít számunkra, tehát egy lehetséges forgatókönyvet dolgoz ki a jövőre, ami szintén narratív gondolkodás kérdése.
De most akkor az olvasó, hogyha becsukja a könyvet, akkor keresse az olyan típusú történeteket, amelyek mélyebb tartalommal rendelkeznek, tehát a TikTok videók és egyéb dolgok, ami mondjuk a social media felületeken ömlenek ránk, azzal nem a mennyiséggel van baj, hanem a minőségével. Egyszerűen meg kell szűrnünk, és igényesebbnek kell lennünk.
Így van, meg kell szűrnünk, mert azok az igazán hatékony történetek, amikbe mi is belevonodunk mentálisan, tovább gondoljuk őket, kikerekítjük őket, esetleg verziókat gyártunk fejben a történetekhez.
Ami nagyon meglepett engem, és tényleg vannak ilyen aha élmények, hogy sokszor esik a mesékről, mint ilyen alaptörténetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos. És akkor ez engem meglepett, hogy azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni, tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótét lelkek vagyunk.
Történetek hallgatásához hozzátartoznak ezek a narratív érzelmek. Furcsa volt ezeket a kategóriákat látni, de ha az ember végignézi, hogy mi minden játszódik le benne egy-egy történetet, egy jó történetet hallgatva, akkor ez indokolt.
Igen, a narratív érzelmek a szerző szerint azok az érzelmek, amiket a történet végén jutalmul kapunk, azért, amiért részt vettünk a történetbe. Tehát megnéztük, meghallgattuk, vagy elmondtuk, mert ugye a történetmesélés, tehát a mesélő is ugyanezeket az élményeket éli át. Nagyon sok narratív érzelem van, most itt mindegyiket nem mondanám el részletesen, ilyen például a megelégedés, a csodálkozás, a megrázkódtatás, a diadal, a kínosság vagy szégyen érzése. Inkább csak kiemelnék néhányat, ami nekem így különösen érdekes volt. Az egyik nagyon érdekes narratív érzelem szerintem pont a diadal, amit az előbb említettem. A szerző erről azt mondja, hogy ez a legnarratívabb érzelem, ugyanis a diadalhoz mindig hozzátartozik a teljes történet. Tehát a diadalnak csak akkor van értelme, hogyha hozzá gondolod azokat a nehézségeket is, amit előtte a főszereplő leküzdött, ugyanis ezekhez képest fog ő majd diadalmaskodni. Ezekhez képest érje el a sérthetetlenség állapotát, azt az állapotot, hogy ő most már mindenek felett áll, és neki már senki és semmi nem árthat. És erre kiváló példa, amit szintén mindenki ismer, a Gyűrűk ura története, ahol is ugye egy félszerzet megsemmisíti a hatalom gyűrűjét, és az ő végső tette, az az egyetlen egy cselekedet minden más korábbit zárójelbe tesz és felülír. Tehát érvényteleníti az összes korábbi problémát, azáltal, hogy ilyen teljesen váratlan és meglepő, és minden esély ellenére diadalmaskodni tud. A másik nagyon érdekes narratív érzelem szerintem a csodálkozás, mégpedig azért, mert ugye a csodának az a lényege, hogy nem tudjuk az általunk ismert keretek közé beilleszteni, nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért és hogyan történhetett ez meg, pont ettől csoda. És a csodálkozás érzelme során az játszódik le bennünk, hogy folyamatosan magyarázatot keresünk arra, hogy ez hogyan volt lehetséges egyáltalán, hogyan történhetett ilyesmi, viszont ahogy haladunk végig a magyarázatokon, szép lassan mindegyikről kiderül, hogy az úgy nem történhetett. Tehát mindegyik meghiúsul, mindegyik feltételezünk meghiúsul, vagy megcáfolódik, vagy nem tudom, valamilyen formába dugába dől. Mi akkor újabb és újabb verziókat találunk ki, amikről szintén mindről kiderül, hogy úgy nem történhetett meg a csoda, mert ez sem magyarázat rá. A harmadik pedig a szeretet és a szerelem narratív érzelme, ami hát ugye a nyugat-európai nagy szerelmes regények hagyományában mindig egy sémára épült fel. A szerelmesek elszakadnak egymástól, akadályok gördülnek az útjukba, és miután ezeket legyőzték, akkor egyesülhetnek újra, vagy lehetnek egymáséi. És ugye ezek az akadályok a korai regényekben még elsősorban társadalmi természetűek voltak. Mondjuk, hogyha a mesékre gondolunk, ugye a királyfi és a királylány rangján alul az egyszerű nép fiába vagy lányába szeretett bele, ezért nem teljesülhetett be a szerelmük, vagy mondjuk a Rómeó és Júlia példáját is hozza a szerző, ahol ugye két ellenségeskedő család sarjai szeretnek egymásba. Később azonban ezek az akadályok egyre inkább az emberek lelkébe kerültek át, tehát saját magukat kellett legyőzniük ahhoz, hogy beteljesüljön a szerelmük, és erre ugye kiváló példa, amit szintén nagyon sokan ismernek, Jane Austennak a regénye, ahol Mr. Darcynak és Elizabeth Bennetnek a büszkeségét és a balit életét kell legyőzni ahhoz, hogy egymáséi lehessenek.
Egyébként elég furcsa azt a részt olvasni, így, mint hogyha kiterítenének és mikroszkóp alá vennének, hogy miért olvasunk szerelmes regényeket, igen, vagy miért nézünk szerelmes, erotikus filmet.
És ott a pornográfiát, igen, is említi, igen, hogy ebből a szempontból mindenképpen értékes a könyv, hogy ilyenekre felhívja a figyelmet, amit úgy természetesnek tartasz.
Szó esik arról, hogy az ember beleképzeli magát a szereplők helyzetébe, és nyilván eszünkbe jutnak azok a könyvek, amik nagyon népszerűek voltak, vagy 20 évvel ezelőttől, amikor ugye, ahogyan döntesz, úgy megy tovább a történet, tehát ezek a játékos könyvek. És aztán persze ott vannak a számítógépes játékok, de egy külön rész szól a színházról, ami borzasztóan érdekes. Mennyiben ad más élményt a színház egy narratív gondolkodónak, mint bármi más?
Jó, hogy említetted ezeket a könyveket, szerintem itt talán ugye a 90-es években, vagy talán 80-as vége lehetett népszerű, hogy az olvasó maga dönthetett arról, hogy hogyan folytatódik a történet, és akkor bizonyos oldalszámra kellett lapozni, és akkor különböző cselekményszálakat követhetett le, és hogy most már léteznek ugyanilyen számítógépes játékok is, ahol te magad választhatod ki az, hogy hogyan menjen tovább a cselekmény. Na, ez például szintén jó példa azokra az előrejelzésekre, amikről az előbb beszéltünk, amiket az agyunk tesz folyamatosan, hogy hogyan mehet tovább, és milyen lehetőségek vannak, és miből lehet választani, mert tulajdonképpen itt ez történik teljesen konkrétan, hogy mire számítunk a jövőben. És hogy ettől a színház miért más? A színház lényegében ugye az illúzióteremtés révén különbözik ettől, tehát az előadó, a színpadon előadó színész, az tulajdonképpen egy képzett tartalmat hoz létre a nézők fejében. Tehát elhitett velük bizonyos dolgokat, ez nem áll távol egyébként a megtévesztéstől, a szándékos megtévesztéstől. És ahhoz, hogy egy előadás jól működjön, a nézőknek meg kell feledkezniük bizonyos dolgokról, például az általuk ismert színész személy azonosságáról, és el kell fogadniuk, hogy ő most valaki mást testesít meg. Bizonyos dolgokat meg oda kell képzelniük, mondjuk az előadásnak vagy a magának a színdarabnak azokat az elemeit, amik nincsenek a színpadon jelen, csak utalás történik rájuk. Ugye a színház nagyon nagy múltra tekint vissza, tehát egy egészen ősi dologról van szó, és nyilván spontán módon is alakulhatnak ki előadások, de a modern színházban már vannak bizonyos kritériumok, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy az előadás megvalósulhasson. Az egyik ilyen, hogy valamilyen módon jelezni kell az előadás kezdetét és végét. Régen ugye ez történhetett úgy nagyon egyszerűen, hogy amikor az emberek összegyűltek, akkor elkezdődött az előadás, amikor szétszélettek, akkor meg véget ért. Na ezt nyilván már inkább a függöny felemelkedése és leereszkedése, vagy nem tudom, a fények kikapcsolása és felkapcsolása jelzi. Nagyon fontos az is, hogy a színpadon álló ember, az előadó átalakuljon játszó színésszé. Tehát, hogy többé nem az, aki, hanem egy másik lényt jelenít meg, nem tudom, mondjuk egy vadász a szavannán. Nagyon fontos az is, hogy a nézők áthelyeződjenek az ittből az ottba. Tehát a fizikai létezésből, hogy én most egy színházba ülök a széken, átkerüljek az előadás mentális terébe. Tehát én most egy szavannán vagyok, és ott figyelem a vadászt, hogy megpróbál elejteni egy antilopot. Nagyon fontosak az érzelemnyilvánítások is. Ugye tudjuk, hogy vannak ragályos érzelmek, nem tudom, például ilyen a megijedés, mindenki biztos járt, mert úgy valaki megijedt mellette, és ő meg megijedt attól, hogy az a valaki megijedt, annélkül, hogy tudta volna, hogy mitől ijedt meg konkrétan, hogy mitől kell félni. Vannak már ilyen vicces videók is, hogy valaki megijedést színlel, és az a humor forrása, hogy a mellett álló hogyan reagál, nem tudom, eldobja azt, ami a kezében van, elesik, vagy feldönt valamit, vagy átesik valamin. Nagyon ragályos tud lenni még a nevetés is, ez is nyilván saját tapasztalat, mindenki látott már olyat, hogy valaki szívből felkacag, és akkor a többiek vele nevetnek annélkül, hogy tudnák, hogy pontosan mi történt, vagy nem látták, nem figyeltek éppen, és ezért fogalmuk sincs, hogy mind kell nevetni. Illetve nagyon fontos az, hogy a színpad, mint tér is megszűnik színpad lenni, és átlényegül az előadás kellékekkel felszerelt élményterévé tulajdonképpen. Tehát ezeket a dolgokat így el kell fogadni a nézőnek, és ezáltal képes az előadó megteremteni ezt az illúziót a néző fejében.
Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e? Vagy pedig, ugye az emberiség története óta a történet befogadás, a történet mesélés az ugyanaz.
Igen, foglalkozik a narratív gondolkodás kialakulásnak a mikéntjével is, és de főleg az okaival. Egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, ahogy már az korábban azt hiszem említettem is, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjelenik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ezt helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk, mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, az erkölcseinket, nagyon sok mindent. Úgyhogy kulturálisan is mindenképpen van értelme, és valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
Dobosi Beáta fordítóval Olá Andrea beszélgetett Fritz Breithaupt a Narratív agy című könyvéről. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, kultúra, életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Németh Lászlót hallották, szép napot, kellemes hétvégét kívánok!